Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Amikor kirobbant a kegyelmi botrány, és elkezdett a sajtó a bicskei gyermekotthonban történtekkel, majd a gyermekvédelemben nevelkedők és az ott dolgozók helyzetével foglalkozni, a Szabad Európának nyilatkozó szakemberek szkeptikusak voltak. Azt mondták, ha nem sikerül napirenden tartani a témát, megint az történik majd, mint korábban is mindig. Elhangzanak ígéretek a döntéshozók részéről, jön pár hét médiafigyelem, majd elhal az is, és nem változik semmi. Vajon most is ez történik? Erről is kérdezem Bihari Ádámot, a Szabad Európa munkatársát, aki számos cikkben, riportsorozatban foglalkozott a gyermekvédelem helyzetével. Köszönöm, hogy eljöttél.
Szia Pálma, köszönöm szépen.
Szóval te hogy látod, ez történik most is?
Picit igen, picit meg nem. Nagyjából az látszik, hogy a figyelem valamilyen szempontból megvan, hiszen elfogadták ezt a törvénycsomagot, amiben rengeteg rendelkezés van, és amelyek közül úgy tűnik, hogy túlnyomó részt a többsége az szankcionálásra, és ezt szakértőkkel meg a rendszerben dolgozókkal beszélgetve kristályosodott ki ez a szó, hogy exercíroztatásra irányul. Nagyon belenyúl abba, hogy azok, akik benne dolgoznak a rendszerben, azoknak a magánéletével mi a helyzet. Itt gondolom arra megy ki az egész, hogy ne kerüljenek be olyanok a rendszerbe, akik egyébként kiszűrhetőek lennének akár pszichológiai vizsgálatokkal, akár egyéb lépésekkel is, ez rendben van, tehát ez fontos lenne valóban, de itt már inkább azt érezni, tehát tényleg egy olyan adatlapot kell kitölteni, ahol beírja az ember, hogy hova jár szórakozni, ki az, akivel együtt él, milyen típusú kapcsolatban élnek együtt. Tehát ezek olyan dolgok, amik...
Szinte egy nemzetbiztonsági átvilágításra emlékeztet tulajdonképpen. Milyen vizsgálat, milyen alkalmassági vizsgálat volt eddig, és vajon ez, amit most kitaláltak a szakemberek, alkalmas-e arra, hogy tényleg kiszűrje a predátorokat a gyermekvédelemből?
A rendszerben dolgozók nekem azt mondták, hogy korábban egyébként egy sok lépésből, sok színből álló felvételi volt, főleg a gyermekotthonokban, de egyéb gyermekvédelmi intézményekben is. Ez hosszabb ideig tartott, vagy hosszabb képzéssel járt, és utána ez, ahogy egyre kevesebb lett a rendszerben az ember, egyre könnyebben lehetett bejutni. És az elmúlt időszakban, a kegyelmi botrány után, amikor ugye sokat írtam én is erről, most is sokat írok, akkor... olyanokat mondtak, hogy nagyjából akinek két keze és két lába van, az már elmehet felügyelőnek mondjuk egy gyermek otthonba, mert akkora emberhiány van, hogy ezt egyszerűen muszáj, mert így is túl vannak terhelve azok, akik benne dolgoznak. Ezzel a lépéssel nyilván nem fognak tolakodni az emberek, hogy akkor én is szeretnék bejutni ebbe a rendszerbe, hogy kevés pénzért elképesztő stressz és felelősség mellett dolgozzak, és még a magánéletembe is olyan szinten túrjanak bele, ami mondjuk egy hipermarketben biztos, hogy nem fordul elő.
Ugye a legutóbbi cikkekben ezzel az alkalmassági vizsgálattal...
Kifogástalan életvitel ellenőrzése, ez az egészen pontos
Mi ennek a dramaturgiája, hány embert érint egész pontosan, amikor először beszélt erről a miniszterelnök, ő a vezetőket említette, mint a legalábbis csak ők követhetnének el a gyermekek sérelmére bármit egy ilyen intézményben, de végül hány embert érint, és milyen állomásai vannak, milyen feladatokból áll ez a vizsgálat?
Ez nem teljesen egyértelmű. Első körben természetesen a vezetőkről volt szó, és azok a pszichológiai vizsgálatok zajlanak is már jó ideje. Ez viszont a gyermekvédelemben dolgozó szakdolgozókra vonatkozik, ha egészen jól emlékszem a törvénycsomagban megfogalmazottakra. Ez egy jóval szélesebb kör. Ugye volt egy gyermekotthonban dolgozó forrásom, aki a csomag elfogadása után két nappal őt már keresték, őket már keresték, tehát a felső szinten nyilván gyermekotthon vezetését, hogy lesznek ilyen ellenőrzések, és amit nekik ott elmondtak a telefonban, az ugye egy telefonbeszélgetés, tehát az nem egy leírt dokumentum, de ami ott elhangzott, abban szó volt arról, hogy ez azt is jelentheti, hogy mondjuk megjelennek a lakóhelyén, ott tesznek fel kérdéseket, elhangzott az is, hogy akár a szomszédokkal is beszélhetnek, és ott, ha jól emlékszem, azt mondták nekik, hogy nagyjából 15 ezer embert fognak így megvizsgálni fél év alatt. Hát ez, ehhez rengeteg erőforrás, meg energia kell, de hogy ez meg fog-e valósulni ennyi idő alatt, és hogy ez egy kitűzött, leírt céle, vagy csak a telefonban hangzott el, ezt persze nem tudom pontosan.
Kik állították össze ezt a vizsgálati csomagot? Ugye az egészet a területet felügyelő belügyminisztérium folytatja le, de milyen szakembereket bíztak meg? Pszichológusokat, pszichiátereket, kik vannak még benne vajon?
Kifogástalan életvitel ellenőrzését ezt a Nemzeti Védelmi Szolgálat fogja végezni. Ugyanez a Nemzeti Védelmi Szolgálat ellenőrzi például az orvosokat állapénzügyileg. Azt mondta, hogy valószínűleg aki dolgozni akar továbbra is a rendszerben, vagy aki most akar felvételizni, az ezt alá fogja írni, ezt az adatlapot, hiszen van egy olyan rész, ami beleegyezik, hogy ezt a kifogástalan életvitelt ellenőrizzék a jövőben. Viszont hosszú távon lehet panasszal fordulni az Alkotmánybíróság felé. Nem kell pontos sérelem, tehát egy konkrét sérelem, ami már elszenvedett, hanem a lehetősége fenn kell álljon ennek a vihető sérelemnek ahhoz, hogy Alkotmánybírósághoz fordulhassanak.
Egy korábbi cikkedben interjút készítettél egy olyan állami gondozásban, illetve nevelőszülőknél felnőtt nővel, aki később maga is segítővé vált.
Nevelőszülő most, ő is, és a gyermekvédelemben is dolgozik.
Hát megrázó tapasztalatokról számolt be. Ő mit lát leginkább problémának a hazai gyermekvédelemben?
Nagyon hosszan és mélyen mesélt a saját történetéről, egy nagyon megrázó, ugyanakkor tényleg tanulságos történetről van szó, ami két cikken keresztül folytatódott. És ami szerintem így a konklúziója az egésznek, az az újratermelődés. Tehát, hogy hogyan termeli újra a rendszer a problémákat egyre aktívabban, mivel egyre rosszabb állapotban van. Már csak azóta is, amióta ő benne volt, és ahogy ma kinéz ez az egész, tehát erre is van egy több évtizedes rálátása. Egyáltalán nem optimista, tehát ő, ha jól emlékszem, abban sem igazán bízik, hogy ez a hirtelen figyelem, ez bármin változtatni fog, és a eddigi tapasztalatok alapján lehet, hogy én is azt mondom, hogy én se látom azokat a jeleket, ami alapján bizakodónak lehetne lenni, hiszen nagyjából most is úgy néz ki, és ezt nem csak velem, másokkal is beszéltem, akik szintén a gyermekvédelemben dolgoznak, hogy megjelent a törvénycsomag, látszik, hogy akkor most mindenki vigyázba áll, és szigor az van, viszont nincs a másik oldalon az, hogy oké, de cserébe ilyen meg ilyen erőforrásokat bocsátunk a gyermekvédelem részére. Panaszkodnak nekem gyermekotthonokban dolgozók, hogy sokszor még a havi ráfordítás apanázs a gyerekekre az is késik, a saját forrásaikból kell ezt kipótolniuk, és ez ilyen április-májusról beszélünk, tehát már jóval a botrány kirobbanása után, amikor például velük utoljára beszéltem. Ez folytatódik, tehát nem hallom, sőt az ellenkezőjét hallom, mindenhonnan azt mondják, hogy továbbra is nagyon durván forrás hiányos ez a terület. Ezt is már szerintem nagyon sokan és nagyon sokszor elmondták, meg én megpróbálom felerősíteni ezeknek a szakembereknek, meg a rendszerben dolgozóknak hangját, akik ezt mondják, hogy itt bármi történik, annak évek múlva lesz eredménye.
Most egy másik területre terelődött a figyelmed.
Ez a fiatalkorúak bűnelkövetése, ennek a természete, és abszolút van ugye összefüggés, hogyha vennénk egy kisgyereknek az életét, akinek elkezdődik az élete mondjuk egy családban, ahol halmozottan hátrányos helyzetű környezetben cseperedik, adott esetben kiemelik ebből a környezetből, nem tudják nevelni tovább a saját szülei, bekerül a gyermekvédelembe, akár egy gyermekotthonba, akár nevelőszülőkhöz, az alulfinanszírozottság és a munkaerőhiány miatt nem tudják neki a megfelelő ellátást nyújtani. Nyilván egy traumatizált gyerekről van az esetek túlnyomó többségében szó, hiszen bárki, akit kiemelnek a családjából, ez már egy trauma önmagában, ha még nincs is mellette ezer másik, ami általában van. És ha nem kapja egy ilyen gyerek a megfelelő ellátást, nem is tudnak rá figyelni, mert akkor a tömeg van gyerekekből a gyermekvédelemben, hogy egyszerűen nem jut rá megfelelő figyelem, akkor egy idő után nyilván, hát nagyon egyszerűen fogalmazva elindul a lejtőn, de ez ennél jóval bonyolultabb, meg gyerekenként, életenként változik ez. De belekerül olyan helyzetekbe, amikre egyáltalán nem tanulta meg, hogy egyáltalán miről szól ez, mik lehetnek a következményei. a legtöbb esetben annyira a jelenben élnek ezek a gyerekek, hogy nincsen elképzelésük arról, hogy milyen hosszú távú következmények lehetnek abból a döntésből, amit ők most meghoznak, úgyhogy még igazából a felelősségük tudata, az, hogy létezik olyan, hogy felelősség, még az is egy nagyon friss élmény, ha egyáltalán már megvan náluk. Ezért nehéz például picit elkövetőnek nevezni a legalábbis a legkisebb korúakat közülük, akik nyilván azok, akik már büntethetőek, 12 év fölöttiek, de náluk is ott az alsó korhatárnál azért nehéz azt mondani, hogy egy gyereknek már itt van saját akarata, ez az ő saját döntése volt, nagyon sokszor csoportnyomásra hozta meg ezeket a döntéseket, a körülmények, amik még egyszer mondom, túlnyomó többségében azoknál, akik végül a fiatalkorú bűnözők statisztikájába bekerülnek, túlnyomó többségében halmozottan hátrányos környezetből kerülnek ki. Tehát nehéz, szinte determinálva vannak arra, hogy itt valami félre menjen. És az egyik szakember mondott itt egy nagyon érdekes és fontos részletet, hogy akár egy emberen múlik itt sokszor, hogy változás. Tehát egy változás álljon be. Az iskolai környezet nagyon fontos, és ha mondjuk van egy tanár, akiben ő megbízhat.
Aki példakép lehet.
Akár példakép lehet, akár támogatólag lép fel vele, tehát nem lesz így a folyton, hogyha mondjuk elalszik órán, hanem megkérdezi, hogy miért nem tud aludni otthon, miért itt tudja csak kipihenni magát, de bármiben akár csak egy kicsit segítő kezet nyújt, és itt nem arra kell gondolni, hogy hirtelen elkényezteti, és akkor mindenben a szolgálatára áll, hanem akár csak egy darab segítő szóval megadja neki a bizalmat, tud változtatni. Tehát erre konkrét kutatások vannak, az egyik szakember végzett ilyen kutatásokat, hogy ez át tud lendíteni gyerekeket, és nem, ő is azt mondta, hogy nem kitörésről van szó, tehát nem lesz hirtelen rakétatudós abból a kisgyerekből, aki egy halmozottan hátrányos szegregátumból érkezett, hanem normális, úgymond normális életet tud élni, dolgozni fog, családja lesz.
Mi az esélye annak, hogyha egy gyerek bekerül a fiatalkorúak börtönébe, akkor Prius nélkül tud majd új életet kezdeni, és nem lesz egy örök bélyeg rajta a későbbi közösségekben az, hogy ő az életének egy szakaszát itt töltötte.
Mindenképpen lesz rajta egy bélyeg, és ugye én beszéltem olyan egykori fogvatartottal, aki, ha jól emlékszem, 14 vagy 15 évesen került be először a Szőlő utcai javítóintézetbe ez a srác, utána viszont elkerült Tökörre. Tehát az egyik, a Szőlő utca az javítóintézet, Tököl pedig fiatalkorúak börtöne. És más is, tehát a javító az a gyermekvédelmi rendszerben van, a Tököl pedig a büntetés végrehajtás. És ő mondta el nagyon érzékletesen ezt a különbséget, hogy senkinek nem kívánja, hogy akár javítóintézetbe kerüljön, nem egy jó élmény, tehát nagyon nehéz időszak volt neki, de úgy érzi, hogy az hasznosan telt. Még amíg Tökölön volt, ott nagyjából semmi nem történt vele. Ott is lehet egyébként, ha jól tudom, tanulni. Ő azt mondta, hogy ott napközben szinte semmi nem történt, míg a javítóintézetben azt érezte, hogy figyelnek rá, az a cél, hogy ő itt valaki, valami legyen, valahova előrébb jusson, addig ugyanezt ő legalábbis nem érezte a büntetés végrehajtási intézményben. Ő utána visszakerült egyébként a javítóba, és utána kikerült, és azóta dolgozik, és úgymond tipikus élete van, vagy átlagos élete van.
Milyen típusú bűncselekmények miatt kerülnek be elsősorban a gyerekek javítóintézetbe? Változott az elmúlt években ezeknek a bűncselekményeknek a típusa?
A legfőbb ügyészségnek a statisztikája szerint ez az elmúlt 2-3 évről szól, ha jól emlékszem, és ez nem azok, akik bekerültek ide vagy oda ilyen vagy olyan intézménybe, ez csak a bűncselekményeknek a statisztikája. A rablás az nagyon, hogy úgy mondjam, népszerű. Ennek sokszor az az oka, hogy tényleg itt egy csoportdinamikáról van szó, amiből ők sokszor úgy érzik, hogy nehéz kibújni, ha a másiknál ezt mutatom, hogy én nem merem, akkor engem ki fognak csinálni, mert én csicska vagyok, és akkor inkább bevállalom, és megcsináljuk együtt a balhét. Relatíve magas a gyermekpornográfia elkövetésének a száma. Ez sokszor abból táplálkozik, hogy gyerekek akár egymás között, saját magukról, egymásról képeket küldözgetnek ide-oda internetre, chat csoportba, feltöltik az internetre, és ez már bűncselekmény. És itt ezt is elmondták a szakemberek, hogy nagyon fontos lenne a prevenciós munka, mert sokszor ezek a gyerekek nem tudják, hogy milyen következményei van annak, felvilágosítás, nem tudják, hogy milyen következményei vannak annak, amit éppen most csinálnak, és ezek súlyos büntetőjogi következményekkel járó cselekedetek. Tehát ez részben ez az oka, hogy ez a bűncselekmény típus is magasabb számokat ért el, és a szexuális erőszak is magasabb már. Ebben a szakértők szerint a közélet vagy a közbeszéd átszexualizáltsága is szerepet játszik, nyilván többek között az internet is, és ami még látszódott a statisztikákból, hogy jönnek fel a lányok. Tehát az erőszakos bűnelkövetések számában nem nagyon, tehát nem durva előretörésről, még csak nem is biztos, hogy állandó tendenciáról van szó, de az látszik, hogy nő a számuk, és ez egy szerep újraértelmezés. Tehát ez nagyon szerteágazó, tehát ez sok mindenre vissza lehet vezetni. Nyilván a MeToo mozgalomnak is több hatása van, például az, hogy jobban felismerik a sértettek is azt, hogy ő ellenük most egy bűncselekményt követett el valaki, vagy őket így érte sérelem, de kezdik átértelmezni a szerepüket azok is, akik a másik oldalon állnak, és nagyon sok esetben a motivumaik között, például szakértők szerint a bosszú, vagy a majd én megmutatom, kötekedés és hasonlók állnak, tehát itt erősödik a számuk. Még nem biztos, hogy egy állandó tendenciáról van szó, de valamit ez is jelez talán.
Felül reprezentált olyan a mély szegénységből jövő gyerekek száma a gyermekotthonokban?
Abszolút. De olyan szinten, hogy nagyon. Erről nem ismerek pontos statisztikákat, akikkel bent dolgozókkal beszéltem, azok azt mondták, hogy nagyon. 90% felettiről beszél, de ez nyilván egy intézmény, tehát ezt nem tudom általánosan elmondani, és inkább ilyen fehér hollóként mondják azokat, akik rendezett környezetből egy nagyon rossz döntés, vagy akár más szempontok miatt kerültek ilyen helyzetbe. Ezért mondják azt a szakemberek, mindenki ezt mondja, és erre felé is irányulhat. Na, szerintük a kormányzati lépéseknek, de erre felé is irányulhatnának a kormányzati lépések, hogy a prevenció minél hamarabb be kell lépni ezeknek a gyermekvédelembe kerülő, vagy a jövőben kerülhető gyerekeknek az életébe, és segíteni. És ez nem azt jelenti, hogy már babakorában el kell venni abból a családban, hanem azt a családot kell segíteni. Tehát a szociális munka abban a korai szakaszban elképesztő változásokat le. Tehát itt arról beszélünk, hogy valakinek nehéz családi körülményei vannak, de a családja szeretné nevelni, erre nincsenek meg a lehetőségei, hogyha már itt szociális munkával ezt lehet biztosítani, akkor lehet, hogy abból a gyerekből, még egyszer mondom, nem feltétlenül kórházigazgató lesz, hanem közmunkás, de nem is lesz már 16 évesen tökölön fogva tartott.
Nagyon leegyszerűsítő pusztán azért, mert a család szegény, nem lehet kiemelni egy gyereket a családból.
Erről nagyon megoszlanak a vélemények, hogy itt mi a gyakorlat, jogszabályok szerint elvileg nem. Azért is mondom, hogy megoszlanak a vélemények, mert a szakemberek is, akikkel én beszéltem, eltérően ítélnek meg bizonyos helyzeteket, és van, aki azt mondja, hogy jobb már ebben a helyzetben beavatkozni, valaki meg azt mondja, hogy ameddig csak lehet, tényleg a végsőkig, addig a családban maradjon a gyerek.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.